A nap vendége.
Azt mondtam, kedves hallgatóinkat, a
műsor minden nap Csaba, a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en. A
vezető elemzője. Szervusz Zoltán, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, jó estét kívánok.
És hát mi mással is indítanánk a beszélgetésünket, mint makrogazdasági elemzővel, hogy légy oly kedves, vetítsd föl a tippájátokat pontosabban, hogy mit vártok 2023 tekintetében itt a főbb makromutatók vonatkozásában.
Hozzá kell tennem, hogy borzasztó, turbulens, változékony időket élünk, tehát gyakran kell felülvizsgálni az előrejelzéseket. Remélem nem lesz az idei évben sok felülvizsgálat, mert hogy egyébként az elképzelésünk az idei évnek a gazdasági pályájáról, hogy nagyjából a tükörképe lehet a tavainak, hogy nézett ki a tavai. Ugye volt az első fél évben még egy gyors növekedési pálya, és aztán a második fél évben pedig egy hirtelen lelassulás, ugye a technikai recessziót azt ki kellett pipálni a magyar gazdaságnak, úgyhogy beleesett ebbe a magyar gazdaság. Hozzáteszem, nagyon kevés európai gazdaság esett ebbe a helyzetbe, a technikai recesszióban, Magyarország sajnos igen. Szóval én azt gondolom, hogy az idei év az valamennyire ennek a tükörképe lehet. Az éve első negyedéve az még azt gondolom, hogy egy gyenge időszakot fog jelezni itt a negyedéves szinten. Már talán nem esünk vissza, viszont éves szinten megérkezhetnek a negatív GDP számok a tavalyi év első negyedévéhez képest. A második negyedév talán már egy kicsit kevésbé lesz borús, és a harmadik, negyedik negyedévben, ha nem is nyilván olyan mértékű növekedés, mint a tavalyi évben volt az első fél évben látható, de azért valamiféle kézzelfogható növekedés jöhet a magyar gazdaság életében. Az év egészében egyébként maga a gazdasági növekedési ütem az olyan 1% körüli lehet. Hozzáteszem, hogy itt azért a kockázatok lefelé mutatnak.
Tehát akkor megúszhatjuk elméletileg az évet éves kitekintésben recesszió nélkül, jól veszem ki a szavaidból, sőt lesz egy minimális növekedés.
Nagy szerencsével igen.
Hát a kormány ehhez képest sem annyira optimista, hiszen 1,5%-os gazdasági növekedéssel számol, de visszaugorván az általad is említett technikai recesszióra nem csak közgazdászok hallgatnak bennünket. Mit érez ebből az átlagos halandó a mostani szituációból és a technikai recesszió státuszából?
Hát azt gondolom, hogy magából a technikai recesszióból olyan sok mindent nem érez, mert egészen más dolgokat érez. Érzi azt, látja a pénztárcájának a laposodásán keresztül, hogy itt borzasztó mértékű infláció köszöntött Magyarországra. Hát a világban is, Európában is magas az infláció, a környező országokban is magas az infláció, de Magyarországon különösen magas, még ezeknél is sokkal magasabb. Ugye itt január-februárban 25% feletti volt a pénzromlás éves üteme, és azt is észreveszi, hogy ezt nem követi a jövedelemnek az ilyen mértékű növekedése, tehát egy reál jövedelem csökkenést tapasztalnak.
Nem hiszel az árbér spirálban, hogy a régi terminus technicust idézzem?
Hát ugye lehetne azt gondolni, hogy hát tulajdonképpen van egy olyan gazdasági környezet Magyarországon, amikor a munkanélküliségi ráta nagyon alacsony, az a környezet, ami a korábbi időszakban is velünk volt, hogy bizonyos területeken és egyre szélesebb területein a gazdaságnak, és földrajzilag is egyre szélesebb kiterjedéssel munkaerő hiányt tapasztalnak a cégek. Ez nem változott. Vagy nem változott sokat minden esetre. És ebből lehetne azt gondolni, hogy akkor a cégek mélyen belenyúlnak a zsebükbe, és még az inflációt is meghaladó béremelkedést tudnak realizálni így a munkavállalók, de egy-két kivételtől eltekintve nem ez történik. Tehát azt látjuk, hogy ugye a közszférában is jóval elmarad az infláció mértékétől a béremelkedés, és a versenyszféra pedig inkább a közszférát követi.
Osztod azt a jegybanki álláspontot, hogy például az Ársapka intézménye megugrasztotta az infláció lendületét? Most a napokban tette közzé a Magyar Nemzeti Bank ezt az elemzését.
Sajnos, igen, tehát sajnos azt kell mondanunk, hogy ugye itt több ársapkáról és árstopról beszéltünk eddig, és még mindig van szó árstopról, árkorlátozásról, élelmiszerek tekintetében, vagy például ugye a banki kamatok tekintetében, amik még velünk vannak, de ami az élelmiszer árstopot illeti, ott is egy olyan mellékhatása volt az árstoppos termékek kötelező tartásának, hogy hát ugye a kiegészítő vagy más termékeknél sokkal vastagabban fogott a ceruzája a kereskedőknek, és az indokolhatónál nagyobb mértékben emelkedtek az árak, és összességében ugye ez az inflációt ezt inkább felfele tornázta, ami pedig az üzemanyagárstoppot, illetve a rezsicsökkentést illeti, tehát a háztartási energiárakat illeti, mivel ugye a tavalyi évben kivezetésre került az üzemanyagárstopp, illetve ugye a rezsicsökkentésnek is a csökkentésével kellett szembesülnünk a nyár végén, ősz elején. Hát ezek jelentős mértékben hozzátettek még a hazai inflációs számokhoz. Ugye ez elkerülhet lett volna, hogyha mondjuk az üzemanyagárstopp az sokkal korábban kivezetésre került volna, vagy be se lett volna vezetve, akkor ugye folyamatosan a piaci árakat tudta volna követni az üzemanyagár. Nyilván ez átmenetileg könnyebbséget adott a fogyasztók számára, viszont amikor eltörlődött az üzemanyagárstopp, akkor egy olyan hirtelen drasztikus árnövekedést okozott, ami a más országokban nem fordult elő. És ugyanez mondható el ugye a rezsi csökkentésnek a kérdésére. Tehát ugye azért azt tudnunk kell, hogy a háztartási energiaárak azért szabályozottak Európa szerte. Valamilyen típusú szabályozás vonatkozik, állami szabályozás, árszabályozás vonatkozik rájuk, de az a típusú, ami Magyarországon volt, hogy hosszú-hosszú évek óta nem tükrözte egyáltalán a háztartási energiaára, világpiaci energiaáraknak a változását, ez nem volt igaz. Tehát a többi országban, hát ugye már a 2021 második felétől elinduló energiaár robbanást, azt már korábban érvényesítették a fogyasztói árakban, és ezért a 2022-es energiaválság kevésbé ütötte meg, főleg ugye az ősszel kevésbé ütötte meg az ottani fogyasztókat, illetve a fogyasztói árindexet, az inflációt. Hát Magyarországon ez is nagyon jelentős mértékben hozzájárult, egy nagy lökést adott az inflációs számokhoz. Hozzáteszem persze, hogyha majd eljutunk 2023 végére, akkor a bázishatás az nagyban hozzá fog segíteni, tehát az, hogy nem lesz még egyszer üzemanyagárstopp eltörlés miatti jelentős üzemanyagár emelkedés, illetve nem lesz ilyen radikális mértékű háztartási energiár emelkedés. Ezek hozzá fognak segíteni ahhoz, hogy nagyon látványosan csökkenjen a hazai inflációs ráta az év második felében.
És érezni is fogják a fogyasztók ezt a látványos csökkenés, már mint ami a számokban megjelenik? Vagy ez egy másik okfejtést kíván?
Az, hogy minden olcsóbb legyen, az idő nem fog eljönni. Egy-két termék esetében egyébként már most látunk, ugye főleg...
Ne szomorítsd a kedves hallgatókat, hát ugye sorról jelentik be a kiskereskedelmi láncok, hogy hány termék árát, ami ugye alapvető élelmiszerek tulajdonképpen csökkentik, és már láttam egyik kiskereskedelmi lánc esetében, hogy 200 termék ára csökken. Azért valaminek biztos lesz egy pozitív hatókere.
Így van, tehát vannak olyan termékek, ahol tényleg csökkennek az árak, de azért, hogyha belegondolok, hogy mennyi pénzt hagyunk ott az élelmiszer boltnak a kasszájánál, akkor nem az, nem, valószínűleg nem az lesz, hogy egyre kevesebbet fogunk ott hagyni, hanem egyre többet továbbra is, csak ennek az üteme, az emelkedésnek az üteme mérséklődhet ezek által, az árcsökkentések által. Illetve hát azt azért nem nagyon érzékelik az emberek, amikor nem emelkednek az árak, azt is gyorsan elfelejtik, hogyha csökkennek, arra ugye sokkal jobban kihegyezve van
a fülünk szelektíven,
hogy amikor azt látjuk, hogy az árak emelkednek.
Egyébként, ugye említetted itt az beszélgetés elején, hogy borzasztóan magas az infláció, milyen komponensek játszanak még be a magyarországi, tényleg ugye Európa éllovasa vagyunk e tekintetben, mert a negatív csúcson vagyunk a pénzromlás üteme vonatkozásában.
Hát ugye itt az előbb említett, tehát az élelmiszerárak, illetve az energiahordozók ára az, ami alapvetően felhajtja az inflációs számot Magyarországon.
De az, hogy csúcson vagyunk, annak mi valójában az eredője, hiszen már a tavalyi esztendőt is viszonylag magas bázissal kezdtük e tekintetben, nem?
Már tavaly is viszonylag magas volt az infláció az év elején is, tehát ott is már legalábbis az európai átlagnál némileg magasabb volt. Ezt ugye akkor annak a számlájára lehetett írni, hogy volt egy választási költségvetés, volt egy osztogató költségvetési politika, és volt egy ennek folyamányaként létrejövő erős kereslet a gazdaságban. Akkor még egyébként a reálbérek azok növekedtek az év első időszakában. Ugye itt az átfordulás akkor következett be, amikor tényleg elszabadult az infláció az év utolsó hónapjaiban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az idei év ahogy a gazdasági növekedés esetében is a tavalyi évnek a tükörképét várjuk az idei évben, úgy az inflációs folyamatokban is valamennyire a tavalyi év tükörképe fog visszaköszönni. Az év első felében még azért magas marad az inflációs ráta, 20%-ot meghaladó inflációs számokra kell felkészülnünk továbbra is. Az év második felében egy gyorsabb ütemű mérséklődés következhet, és akár egyébként az egyszámjegyű infláció is eljöhet már decemberre. Ennek én azt gondolom, hogy megvan a komoly esélye.
Tehát mire lehullanak a levelek nagyjából egész évből?
Hát addigra már nagyon-nagyon lehullottak az összes levelek, kivéve a karácsonyfának a levelei. Viszont azért ahogy a tavalyi évben, amikor mondjuk, hát amikor ilyenkor beszélgettünk volna március vége felé, akkor azért már ugye a háború kitörése után voltunk, és volt egy nagyon nagy bizonytalanság, de a háború kitörését megelőző időszakban azért egyáltalán nem számított senki ilyen energiaválságra, ennyire elszabaduló inflációs folyamatokra. Tehát ezt csak azért mondom, hogy kellő óvatossággal kell kezelni az előrejelzéseket. Rengeteg olyan váratlan esemény történhet, ami akár jelentős mértékben, meghatározó mértékben felülírja a mai várakozásainkat.
A legutóbbi februári inflációs adat kapcsán gondolhatjuk azt, hogy esetleg már túl vagyunk a negatív csúcson, és beindulhat a trendforduló, vagy még ez óvatosabban kezeljük ezt a számot?
Nem, én azt gondolom, hogy beindult, tehát januárban magasabb volt az inflációs szám, mint februárban, márciusban valószínűleg nem sokkal, ugye egy 0,3 százalékpont volt a különbség. Márciusban azt gondolom, hogy folytatódni fog ez a nagyon-nagyon lassú mérséklődése az inflációnak. Vannak kockázatok, tehát azért azt, amit említettél, az árbér spirál, ami egyelőre nem látszik a gazdaság széles körében megjelenni, de viszont azt látjuk, hogy a szolgáltatásoknak az ára az egy kicsit ütemesebben kezd el növekedni most. Ez az utolsó hulláma az inflációnak. Ezt látjuk egyébként Amerikában, az Egyesült Királyságban, vagy az euróvezeti országokban is, hogy most már ugye a szolgáltatások árában kezd el érződni az áremelkedés. Miközben egyébként van egy nagyon kedvező folyamat az energiaáraknak a mérséklődésében. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a kettő harca fogja eldönteni az idei éves folyamatokat, és mondom, előre láthatóan azért egy lassú mérséklődés az már kezdetét vette.
Mennyibe játszik be a forint árfolyamának alakulása a pénzromlás ütemébe? Nagyon foglalkoztatja szerintem a kedves hallgatókat is, hiszen ha azt nem is mutatjuk, hogy nagy ralli volt ma a kurzusok tekintetében, de hát mégiscsak ment a forint egy jót, ahhoz képest, hogy mi volt a múlt héten. De az alapkérdés nyilván az, hogy a volatilitás mennyire fontos tényező.
Igen, hát a forint árfolyamával kapcsolatban azt gondolom, hogy egy szót lehet kiemelni, és ez a kiszámíthatatlanság. Tehát borzasztó mértékben kiszámíthatatlanul alakult tavaly is a forint árfolyama. és az idei évben is így alakul. Azt látjuk, hogy vannak olyan időszakok, amikor viszonylagos nyugalomban egy-két kedvező hír is van, és közben itt van ez a nagyon-nagyon magas 18%-os hazai kamatszint, ami egy erős támaszt tud nyújtani a forint árfolyamának, egészen addig, amíg valami kedvezőtlen hír nem érkezik, és akkor...
Ez tartja egyébként valamilyen viszonylagos elfogadható szinten a forint árfolyamát? Tehát ugye ez a jegybanki alapkamat, miként említett, a 13%-os, de hát valójában azért még csak 18, hogyha...
Így van, tehát az irányadó kamat az 18% Magyarországon. Ez egy óriási támaszt tud jelenteni a forintnak, akkor, hogyha békeidő van. Mármint, hogy most nem az ukrán háborúra gondoltam, hanem amikor így a környezetünkben viszonylagos hírcsend van, nem borzolja a spekulánsoknak a kedélyét a különböző bombasztikus hírek innen, onnan, amonnan, kedvezőtlen hírek, akkor ugye a kapzsiság kerekedik felül, és akkor azt látják hogy lelki szemeik előtt, hogy hát itt ez a 18%-os kamat, ez egy extra profit lehetőséget jelent számukra, hogyha a forintban spekulálnak, és a forint erősödésére spekulálnak.
Hogy számoltok, meddig marad a magas kamatszint, ha már mondjuk erre a mezőnyre futottunk ki?
Igen, ez szerintem egy borzasztó izgalmas kérdés, hogy vajon valóban szükség van-e erre a 18%-os kamathozra ahhoz, hogy a támasz meglegyen a forintnak. Nem lenne elég egy 15%-os vagy egy 13%-os kamat, hiszen még az is egy nagyon jelentős kamatfelárat jelentene mondjuk a régiós devizáknak a kamatához képest. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb elindul, szerintem a második negyed évben elindulhat a kamatcsökkentés Magyarországon.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, már mint a Napvendége című műsor. Maradjanak velünk, mert hírekkel folytatjuk, és hát a hírek után pedig a Napvendége újból visszaköszönt a kedves hallgatókra, Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője a vendégünk.